Hosszabbítás, a Klubrádió sportmagazinja.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Klubrádió hallgatóit, ez a Hosszabbítás. Én Rév Dániel vagyok. Az egész mai műsort az NFL szezon kezdetének fogjuk szentelni, és természetesen ezúttal is Budai Zoltánt, a Pro Football Focus elemzőjét és a Sporttelevízió szakkommentátorát hívtam segítségnek. Szia Zoli!
Szia Dani, jó estét kívánok!
Beszéljünk először is arról, ami talán a legnagyobb újdonsága lesz az idei szezonban az NFL-nek. Három szabályváltozás történt ugyanis a nyáron, tavasszal inkább, és ezek közül az előszezoni meccseket látva a sisakkal történő ütközések azok, amik a legnagyobb sajtóvízhangot és a legnagyobb figyelmet kapják, amit gyakorlatilag a szándékos sisakkal történő ütközést ezt teljesen betiltotta az NFL, reagálva arra a problémára, ami évek óta megvan, hogy rengeteg jelenleg és volt játékos agyában keletkeznek olyan sérülések, amelyek az életük későbbi szakaszában nagyon súlyos problémákat okoznak.
Nagyon jó, hogy kihangsúlyoztad azt a szót, hogy szándékos, mert erről folyt tulajdonképpen a vita és a beszélgetés az elmúlt egy hétben, mert meghozták valóban ezt a szabályt, hogy a sisakot nem lehet fegyverként használni, és nagy volt a felháborodás, a bírók sem nagyon tudták, hogy hogyan is kéne akkor itt igazából meghozni az ítéleteket. Az első 33 mérkőzésen 51 ilyen szabálytalanságot dobtak be, tehát majdnem pontosan más felett meccsenként, ez 15 yardos büntetés, tehát eléggé befolyásolni tudja egy mérkőzés alakulását, és ami nagyon érdekes benne, hogy a támadókat is ugyanúgy büntetik érte. Tehát általában ezek a büntetések korábban mindig a védők oldalára jöttek, de itt a támadókat is büntetik, viszont az első két hétben voltak nagyon véleményes ítéletek, illetve büntetések, és emiatt az NFL hozott is egy kis változtatást, vagyis inkább pontosította a szabályt a bírók és a szurkolók irányába is, hogy tényleg csak a szándékos ilyen eseteket fújják be a bírók, amikor fegyverként használják tulajdonképpen a sisakjukat a játékosok, a sisaknak a tetejét főleg, az az igazán fontos, és ne olyan esetekben ne dobjanak zászlót, amikor belehajol egy támadó játékos, és emiatt már a védő nem tud módosítani. Tehát elég sok téves ítélet volt, és emiatt szerintem ennek a végén kicsit nagyobb lesz a füstje, mint a lángja. És ez nagyon gyakran láthatjuk, hogy az előszezon az egy próbaidő nem csak a játékosoknak, hanem a bíróknak is az új szabályok bevezetésére. Tehát szerintem többet, remélem, tehát ez inkább egy optimista becslés, de szerintem többet beszéltünk az elmúlt egy hónapban erről a szabályról, mint amennyit összesen fogunk a következő 5 hónapban.
Maga a szabály, és itt átmehetünk már egy másik szabályváltozásra is, amivel a kezdőrúgásoknál próbálják az ilyen nagyon durva ütközéseket kivenni a játékból. Ugye az NFL az elmúlt években meglehetősen sokat szenvedett azzal, hogy hogyan tudja úgymond rávenni a gyerekeket arra, hogy továbbra is kezdjenek el amerikai focizni, hiszen az egész rendszer úgy működik, mint egy nagy piramis, aminek a tetején van az NFL, és hogyha az aljáról kivesszük a gyerekeket, akkor nem lesz NFL mondjuk 10-15 év múlva. Mennyire veszít szerinted a játék a szórakoztatásából, szórakoztató értékéből, és az egész alapjaiból azáltal, hogy ezeket a keményebb ütközéseket megpróbálják kicsit visszaszorítani.
Beszéltünk most itt a visszahordásról és a kirúgás visszahordásáról, ami az egyik leglátványosabb eleme azért a játéknak, hogyha egy sikeres, hosszú visszahordást látunk, de ez egyre inkább kezdett kifogyni, kihalni a játékból, pont a szabálymódosítások miatt. Könnyebb volt kirúgni a pályára a labdát, tehát nagyot rúgni, hogy ne legyen visszahordás. Viszont, és ez megint egy érdekes adalék szerintem ehhez a szabályhoz, hogy ugyanez a szabály biztonságosabbá teszi a visszahordásokat, de jobban ösztönzi is a csapatokat arra, hogy visszahordják a labdát. Tehát ez ilyen szempontból szerintem egy okos szabálymódosítás, mert egyszerre segít a játékosoknak, hogy ne sérüljenek meg, ne legyenek hosszú távú agykárosodásaik annyira akkora valószínűséggel, mint korábban, viszont izgalmassá is teszi a meccset jobban a szurkolóknak, mert több visszafordást fogunk látni. Miről is van szó? Jobban korlátozzák egy kicsit, hogy hol és hogyan lehet ütközni, emiatt pedig a visszahordóknak nagyobb terük van arra, hogy megkezdjék a visszahordást, és jobban kialakulnak a blokkok. Tehát ez talán a háromból az egyik a legokosabb és a legösszetettebb változás olyan szempontból, hogy egyszerre teszi biztonságosabbá a játékot a játékosok számára, és élvezetesebbé a szurkolók számára. Nyilván szerintem mindenki aláírná, hogyha az összes szabálymódosítás ilyen lenne.
Na, persze. Mondod, hogy ez talán a legfontosabb szabálymódosítás, vagy a legokosabb szabálymódosítás, de azért a harmadik is mindenképpen egy olyan dolog, ami évek óta bántotta a szurkolókat. Ez pedig az, hogy az elkapások után milyen módon kell birtokolni a labdát. Gyakorlatilag mostantól, ha egy elkapás után az ember tesz futball mozdulatot, ami egy furcsa kategória, de azért le van ez írva konkrétan, hogy mik számítanak futball mozdulatnak, onnantól kezdve ugyanolyan játékosnak számít, mint hogyha egy futójátéknál lennénk. Magyarul az elmúlt évek vitás esetei azok az új szabályrendszerben már touchdownnak számítottak volna, és ezért ezek a jelenetek, ezek nem kevés, nagyon fontos mérkőzést döntöttek el az elmúlt években.
Hát illetve eléggé kínos is volt szakértőknek, hogy történt egy ilyen eset, és így mindenki nézett, hogy vajon mi lesz? Tehát senki nem tudta, hogy most ez elkapás, nem elkapás. Tehát, hogyha most itt a Margit szigeten dobálnánk, akkor azt mondanánk rá, hogy elkapás. De hogy az NFL-ben ez elkapás-e? Nem nagyon lehetett megállapítani, és látszott, hogy a bírók is szenvednek. Ugyanakkor ez a szabály, ami most van, én nekem egy kicsit az a probléma, tehát jónak hangzik, de ugyanúgy benne majd a szubjektivitás bizonyos értelemben. Mert hogy meg kell tenni egy futballmozdulatot. Ez a futballmozdulatot nagyon nehéz definiálni, főleg amikor akármilyen mozdulatot tudnak tenni a játékosok egy elkapás után, de abban egyetértek, hogy jobb lesz a helyzet, mint ami eddig volt, de ugyanúgy szerintem lesznek vitatható esetek, és lesznek olyan esetek, amiknél nem fogunk egyetérteni feltétlenül azzal a döntéssel, amit a pályán meghoztak, mert a szubjektivitás benne maradt, és szerintem azért olyan dologról van szó, ami mindig benne is fog maradni. Tehát nagyon nehéz, hogy most 10 másodpercre meddig kell, hogy kontrollálja igazából a labdát a játékos, hogy elkapásnak nyilvánítsuk azt, hogy az ő két kezében van a labda, vagy hát főleg, hogyha csak egykezes elkapásról van szó, akkor végképp. De valóban egy előrelépés az NFL-től ez a szabálymódosítás. Azért nem akarom nagyon dicsérni ezt a szabálymódosítást, mert jókor a késéssel hozták azért meg. Tehát ezt már évek óta beszéltük, és tudtuk, hogy a legalapabb dolog, elkapod-e a labdát, ezt miért nem lehet kicsit jobban definiálni. Szerintem sikerült, de nem 100%-osan, tehát még mindig lesz ott egy ilyen kis rész, amit nehéz lesz majd eldönteni, hogy most ez futballmozdulat volt-e, vagy sem.
Mondtad ezt a szubjektív dolgot, és talán ez az utolsó kérdés a szabályokkal kapcsolatban, mert azért nyilván a játék maga sokkal fontosabb. A sisakkal való ütközésnél ugye innentől kezdve a játékvezetőkre van bízva a szubjektív módon, hogy eldöntsék, hogy az most szándékos volt, vagy nem. Azt mondod, hogy itt az elkapásos szabályváltozásnál is lesz egy ilyen szubjektivitás a rendszerben, pedig azért az NFL az mindig nagyon szereti feketén-fehéren leírni azt, hogy mi az, ami szabályos, és mi az, ami nem, pont azért, hogy a játékvezetőknek ne kelljen úgy döntést hozni, hogy az szubjektív legyen, hanem a betű, a törvény vagy a szabályrendszer betűi szerint tudjanak döntéseket hozni.
Igen, ennél a sisak büntetésnél is ott van a szubjektivitás faktor. Főleg azért, mert ez nekünk a tévében valamelyest átjön, de nem annyira, hogy mennyire gyorsan történnek a dolgok a pályán, és mennyire nehéz megállapítani, hogy most válvédővel találta el, vagy sisakkal. Tehát ez egyszerűnek tűnik így, ahogy mondom, hogy csak meg tud állapítani, de nem mindig lehet. Nincs mindig jó szögben a bíró. Azt látja csak, hogy gyorsan jött a játékos, és nagy ütközés volt, és lehet, hogy tévesen meghozza azt a feltételezést, hogy akkor biztos a sisakkal találta el. Tehát sajnos ez benne lesz, eddig is voltak már ilyen ítéletek, amikkel nem értettünk egyet, és néztük visszajátszásból, hogy hát egyértelmű, hogy rossz döntés, de nem annyira egyszerű ezt meghozni ott adott helyzetben a pályán. Ebben teljesen igazad van, hogy ez a szabály is egy kicsit ki van téve a szubjektivitásnak.
Vonatkoztassunk el a szabályoktól, és nézzük végig, hogy nagyjából mi történt a holt szezonban, bár ezért egy órás adás, ez kicsit rövid ahhoz, hogy az egész holt szezont végignézzük. Ugye megkezdődött a szabadügynök időszak nagyjából egy hónappal a Super Bowl után. Szokás szerint elképesztő összegek repkedtek, helyenként olyan játékosok kaptak nagyon-nagyon durva fizetéseket, amit a szakma azért eléggé furcsállott. Majd pedig jött a draft, és ugye 3 napon keresztül erről szólt minden, hogy ki melyik irányítót választja, ki tud hiányposztokra igazolni az újoncok közül. Azok közül a játékosok közül, akik most lettek draftolva, tehát újoncok a ligában, vagy pedig egy új helyzetbe csöppennek bele, vagy egy új csapatnál, vagy egy új edzővel, te kire hívnád fel a figyelmet, ki lehetnek az új szezon szupersztárjai?
Hát szerintem sajnos, vagy nem sajnos, de azért egyértelműen az ember ilyenkor hajlik arra, hogy irányítókról beszéljen, hiszen a legfontosabb pozíció, és itt is egy kicsit ketté bontanám, ahogy te is tetted, hogy szabadügynök igazolások, illetve draft. A draftról 5 irányítót kell kiemelni, 5 irányító volt az, aki elkelt az első körben, és itt például egyből egy adott kérdés, hogy ki az, aki fog játszani már az első héten. Szerény becslésem szerint ez Sam Darnold lesz a New York Jets irányítója, illetve Josh Rosen a Buffalo Bills irányítója, tehát ők már újoncként játszhatnak, de Josh Rosen, Lamar Jackson, illetve Baker Mayfield is, Arizona, Baltimore, illetve Cleveland, ők is bevetésre készen állnak. Ez egyértelműen ilyenkor egy izgalmas faktor, hogy mikor állnak be. Főleg Clevelandnél, akivel szerintem róluk majd fogunk beszélni kicsit később, hogy mikor lépett pályára Baker Mayfield, aki az első kiválasztott volt, tehát tulajdonképpen a draft legjobb játékosának tartotta őt a Cleveland Browns több másik csapattal egyetemben. A másik oldalról a szabadügynök igazolások pedig talán a legnagyobb név Kirk Cousins volt, akivel évek óta vártak már, hogy most újra szerződteti a Washington Redskins vagy nem. Ez végül nem történt meg, és így Minnesota Vikingsnál kötött ki, amely eddig is egy nagyon erős csapat volt. Tehát ezért ez egy nagyon érdekes lépés, hogy a Vikings egyáltalán erősödik-e Cousinszal, mert amit tavaly Case Keenum irányító hozott, az egy eléggé jó teljesítmény volt, de kialakult egy ilyen, hát tulajdonképpen négyes ilyen keringő itt, hogy...
Mint te csak az NB1-et és az edzőket látnák, nem?
Hát tulajdonképpen igen, tehát Case Keenum ment Minnesotából Denverbe, egyértelmű erősítés, Alex Smith ment Kansas Cityből Washingtonba, Cousins helyére. Ez kérdés, hogy erősítés hosszú távon azért nem valószínű, mert Smith sem annyira fiatal már, de rövid távon lehet, hogy egy-két szezonra jobb lesz, mint Cousins, illetve azért kellett Smithnek mennie Kansas Cityből, mert Patrick Mahomes az egyik legnagyobb reménység kitúrta tulajdonképpen. Most lép a második évébe Mahomes, és ő fog kezdeni Kansas Citynél. Az utolsó irányító, akivel pedig beszélnék, aki nincsen új helyzetben, de tavaly a szezon közepénél lépett bele a mostani helyzetébe, és nagyon megőrültek érte már a szezon végén, és most egész nyáron is. Szerintem tudod, hogy kivel akarok beszélni, San Franciscóban Jimmy Garoppolo az, akitől nagyon sokat várnak, lehet, hogy egy kicsit túl sokat így elsőre. De nyilván nagyon sok mindenről beszélhetnénk, de ez most így az irányító helyzet. Talán eleve hajlamos erről beszélni az ember, de ebben a holt szezonban szerintem ez is volt a legérdekesebb pozíció.
Tudod, mi az érdekes ezekben a nevekben? Hogy mindegyik játékos, a négyesből, akit felsoroltál, ült éveket más játékos mögött a pályafutása során. És lehet, hogy az NFL-ben ez jobban működik, mint amikor bedobjuk a mély vízbe a fiatalokat? Mert ugye két iskola van ilyen szempontból. Az egyik az, hogy amit mondjuk a Green Bay vitt tökére szerintem, hogy éveken keresztül tanul a leigazolt vagy ledraftolt irányító, szokja a levegőt, megtanulja az apróságokat, amiket meg kell tanulnia ahhoz, hogy jó legyen, és aztán amikor oda kerül, hogy oké, te kezdesz, akkor jó is. Garoppolo például ez az eset volt, aki ugye Brady mögött tanult nagyon sokat, és aztán elcserélték San Franciscóba, és ott a tavalyi szezon második felében óriási hype alakult ki körülötte. Ez működik, vagy vannak olyan irányítók, akik újonc koruktól kezdve készen állnak erre a ligára?
Szerintem nehéz feketén-fehéren, mert találunk erre is, meg arra is példát. Például, akik első napon már játszottak, és azért egyelőre eléggé jó NFL karrier futnak be, azok Cam Newton, Matthew Stafford, illetve, hogyha eltekintünk a sérülésétől, akkor Andrew Lucknak is azért egészen szép karrierje van. De természetesen van olyan, aki beáll az első nap, és mégse fog beválni. Gondolok itt például Robert Griffin III, aki ugye pont Andrew Luck után lett kiválasztva a Washington által. Russell Wilson megint egy olyan játékos, aki első nap óta játszik. Aztán, akik padoznak, azok között is van olyan, aki beválik, mint akár mondjuk Aaron Rodgers, aki a legjobb példa, szerintem egyértelműen, illetve vannak olyanok, akik padoznak nagy irányítók mögött, de mégse játszanak annyira jól, amikor eljön a lehetőség. Itt például Brock Osweilerre gondolok, aki a liga egyik leggyengébb irányítójának van kimondva, azt hiszem jogosan, pedig Peyton Manning mögött tanulhatott Denverben. Úgyhogy szerintem nehéz, ilyenre is van példa, olyanra is van példa, nyilván sok múlik azon, hogy milyen csapatnál, milyen irányító mögött, milyen edzői stábbal dolgozhat az adott irányító, de emellett is rengeteg faktor van.
Talán még arról nem beszéltünk, hogy milyen edzőkeringők voltak, pedig azért ott is történtek érdekességek. Hát talán már az alapszak, vagy a múlt évi rájátszás során 7 helyen volt új edző, ha jól emlékszem, és hát voltak furcsaságok ebben a kontextusban is. Az miért van, hogy az NFL-ben általában, és tényleg itt általában kérdezem, nagyjából 2-3 szezon az, amit kihúz egy edző, hogyha nem hozza azt, amit a tulajdonosok várnak. Míg mondjuk az európai labdarúgásban ez az időszak azért rövidebb szokott lenni, és mindeközben meg vannak olyan NFL csapatok, ahol simán el tudsz 7-8 évig is lébecolni, úgymond, anélkül, hogy különösebb eredményeket hoznál.
Szerintem sok múlik a tulajdonosokon egyértelműen, hogy milyen mentalitású. Vannak olyan csapatok, akik sokkal türelmesebbek, mint mondjuk nagy cégeknél, és a kultúrának a része, hogy, hogy sok időt adnak. Gondolok itt most főleg a Baltimore Ravens és a Pittsburgh Steelers-re, ahol sikeresek az edzők, de mondjuk pont egy ideje már nagy sikert nem tudtak letenni az asztalra, mégis megvan a türelem, és senki nem lepődik meg igazán azon, hogy megvan a türelem. Aztán ott van a Tennessee Titans, ahol Mike Malarkey bevitte a rájátszásba a csapatot tavaly, mégis el lett küldve, és jött a helyére Mike Vrabel. Oakland Raiders szintén hasonló csapat, ahol Jack Del Rio hozott egy jó szezon, utána egy kicsit gyengébb, és egyből jött a hát érdekesebb név John Gruden a helyére. Tehát nagyon
Gruden az nem Vegasnak szól ez az igazolás?
Hát az nem tudom minek szól, de valami szintén ott nagyon sok a kérdőjel.
Csak
eleve az összeg is, hogy az hiszem az egyik, hanem a legjobban fizetett edző igen. lett már
bár állítólag $100 millió nem keres, mint ahogy azt híresztelték. Gruden ugye tévés szakértőként dolgozott egy 10 évet nagyjából, és előtte ért el nagy sikereket. Az utolsó Oaklandi meccsem, most Oaklandbe tér vissza, az volt ez a híres Tuck Rule meccs, amikor a New England Patriots egy érdekes bírói ítélet után tudott meccset nyerni az óriási szakadó hóban, beindítva azt a folyamatot, ami végül is odavitt minket, hogy most a New England Patriots az elmúlt másfél évtized meghatározó NFL csapata. Ki tudja, hogyha másképp alakul, hogy alakul. És aztán elcserélték őt Tampába, ahol viszont bajnoki címet nyert, de utána neki is ott rossz szezonjai voltak, kirúgták, és elfogadta az ESPN televíziós szakértői állását, és most 15 évvel később nagyjából visszatér a korábbi sikerek színhelyére, Oaklandbe, egy olyan tulajdonoshoz, aki egy nagyon excentrikus, nagyon furcsa döntéseket tud meghozni, és Gruden is egy ilyen edző. Ez mennyire lesz egy álombeli házasság?
Hát a legrosszabb Reggie McKenzie-nek a helyzete, aki a general manager, aki elég jó kis csapatot hozott itt össze, de már most látszik, hogy ő el van nyomva a vezetőedző által, ami szerintem egyértelműen itt problémákhoz vezethet ilyen-olyan módon, hogy nincsen meg az egyensúly, és kicsit túlnő a vezetőedző a general manageren. De Gruden tényleg húzó név, és ahogy te is mondod, Las Vegasnak szólhat abszolút ez a úgymond igazolás, hogy ott el tudják adni majd a VIP székeket, amikor majd arra kerül a sor.
Mikor költöznek? Jövő évben, majd 20-ban?
Szerintem még 2 szezonjuk van Oaklandben. És azért is, mert azért Gruden nem az a Hall of Fame edző. Tehát amit ő letett eddig az asztalra Oaklandben és Tampa Bay-ben, az tiszteletre méltó, nyert egy Super Bowl-t azért egy elég erős kerettel, tehát azért azt nem mondhatjuk, hogy futottak még játékosokat, vitt el a Super Bowl-ig, de azért nem említjük szerintem az elmúlt 20 év 5, de talán még 10 legjobb edzője között sem. De egy ilyen karizmatikus emberről van szó, aki a pályán kívül is tulajdonképpen majdnem ugyanolyan hasznos tud lenni egy franchise-nak, hogyha az üzletet nézzük, mint a pályán. Ugyanakkor nagyon kíváncsi vagyok, hogy 9 év után hogy lehet visszatérni az NFL-be. Tehát egyszerűen új dolgok történnek, sémák, új sémák vannak, és akkor most csak a pályán belüli dolgokról beszéltünk, most az öltözőről még nem is, hogy teljesen más, hogy viselkedik most egy 94-ben született játékos, akivel most kell foglalkoznia, mint mondjuk egy 1980-ban született, akivel akkor kellett. Tehát eleve ezt sokan megkérdőjelezik, hogy Gruden hogy fog viszonyulni ezekhez a fiatal játékosokhoz.
Igen, az ő helyzete, ez egy nagyon érdekes helyzet, mert tényleg azért a tévés munkáján keresztül ő egyrészt szem előtt volt, tehát a sztár kalibere az lehet, hogy sokkal magasabb, mint egy olyan edzőnek, mondjuk egy, nem tudom, Vance Josephnek például, aki egy nagyon elismert szakember, de nincs meg az a pedigréje média szempontból, mint Grudennek. Egyrészt szem előtt volt, másrészt pedig az ESPN-es műsorain keresztül azért borzasztó jól ismerte azokat a játékosokat, akik időközben megérkeznek, különösen az irányítókat, hiszen évről évre külön az irányítókkal foglalkozó műsora volt, és valószínűleg abban, hogy ő visszatér, abban szerepe van annak is, hogy ugye Derek Carr, az Oakland kezdő irányítója, az egyik kedvence volt azok közül, akikkel dolgozott együtt.
Igen, biztos, hogy nem ment volna el olyan csapathoz. Sőt, igazából ezt a mondat abban is hagyom, mert az szinte egyértelmű volt, hogy ő csak az Oaklandbe ment.
Igen.
Tehát, hogy másik csapatban nem nagyon ment volna, és az Oaklandbe pedig megvan az az irányító, inkább úgy mondom, akihez ő szívesen oda megy Derek Carr személyében. Teszem hozzá, hogy kihívás is, mert Derek Carrnak tavaly pocsék szezonja volt, és egyelőre nem tudta ő szerintem, nem tudja ő konzisztensen azt a szintet hozni, ami miatt őt anno a második köv elején draftolta az Oakland Raiders. Egyszer rájátszásba vitte a csapatot, de akkor pont megsérült a szezon végén, mielőtt ő a rájátszásban pályára léphetett volna. De ez a Gruden-Carr duó fogja tulajdonképpen eldönteni az Oakland sorsát, mert megint visszatérünk arra, hogy az irányító mennyire fontos eleme a csapatnak. Grudentől egyértelműen azt várják, hogy azért konzisztensen top 10 irányítót faragjon Carrból, azt pedig kíváncsian nézzük, hogy sikerül-e.
Lesz egy kézzel rendelkező játékos az NFL-ben idén ősszel?
Hogyne.
Lesz?
Egyértelműnek gondolom.
Mert hogy ugye draftolta a Seattle Seahawks Shaquem, ha jól mondom, Shaquem.
Igen, van Shaquille az ikertesője, és Shaquem Griffin.
Shaquem Griffint, és az ikertesója is a csapat játékosa, és ugye neki az egyik kézfeje hiányzik. Nem tudom pontosan, hogy ez baleset, vagy beleszületett.
Beleszületett betegség, ami betegség. Miatt azt hiszem 4 évesen kellett amputálni. Igen. A bal csuklótól lefelé a kezét.
És ezért az NFL-ben a kézfej az egy viszonylag fontos testrész.
De az egyetemi fociban is. És igen, ott igen, nagyon produktív játékos tudott lenni. Tehát ezért érdekes, hogy és ez a többi posztra is tulajdonképpen igaz a többi játékosnál is, hogy az egyetemi szinten valamit már le kell tennie az asztalra, és ott sem annyira könnyű játszani. Ha valamit ott letett, akkor lehet keresni valahogy az NFL-ben, és ugyanez igaz Griffinre is, hogy ott valamit letett. Nem biztos, hogy attól még be fog válni az NFL-ben, de ott megmutatta, hogy ezek a korlátozásai nem akkora korlátozások, és így is produktív tud lenni, csak meg kell találni a helyét a pályán, mert inkább szerintem nagyobb probléma Griffinnél, hogy eléggé alul méretezett arra a posztra, amit játszana NFL-ben, mert egyetemi szinten pont ez a különbség, hogy ott azért sebességgel lehet kompenzálni azt, hogy ő egy kicsivel kisebb játékos, és tud olyan poszton játszani, ahol nagyobb játékosok játszanak. Itt az NFL-ben ez nehezebb lesz. Nem lesz kezdő a Seattle-ben, de szerintem az 53-as keretet meg fogja élni.
Pedig ő 7. körös
draft. Nem, 5. vagy 6.
Hát akkor rosszul emlékszem.
Egyik sem életbiztosítás. Igen. Azért.
Nem egy olyan draft választást adott érte a Seattle, ami miatt gyakorlatilag biztos a helye keretben, hanem meg kellett dolgoznia érte.
Igen, azért a Seattle kerete sem az, mint mondjuk volt 2-3 éve, tehát nem annyira mély, hogy ennyire könnyen megválhassanak ilyen játékosoktól. Én szerintem meg fogja kapni a lehetőséget. Olyan szempontból meg szintén el lehet mondani, hogy hol, ha ott nem, ahol az ikertestvére tulajdonképpen valószínűleg nyilván köze volt ahhoz, hogy draftolták, tehát mondta a csapatnak, hogy fog tudni játszani.
Na jó, de azért olyan, tehát az NFL annál egyel komolyabb cég, mint liga, hogy egy játékos ajánlásai alapján ledraftoljanak egy másik játékost.
Hát azért, ha van edző, akivel ezt el tudom képzelni, az például pont Pete Carroll, aki nagyon játékos barát, haverkodik, és akkor oda megy biztos Griffinhez, hogy na, mit tud a tesód, és az 5.-6. körben ott már azért annyira nem értékesek ezek a választási jogok, hogy ne lehessen megpróbálni egy ilyet.
Ez minden esetre egy érdekes dolog, és lehet, hogy megnyit utakat, meg ajtókat olyan játékosok előtt, akik ilyen apró testi fogyatékossággal élnek.
Annyiban vitatkozik, szerintem már megnyitott. Tehát azáltal, hogy őt már ledraftolták, szerintem az már nagyon sokat jelent, és példát mutat nagyon sok embernek és gyereknek.
Beszéljünk arról, hogy mi várható a szezonban, ami persze egy ilyen óriási kötszurkálás, mert eddig jó elbeszélgettünk, hogy kik az új sztárjátékosok, kik az új sztáredzők, ez már a múlt, de az NFL az a megtippelhetetlen ligák közé tartozik szerintem évek óta. Tavaly ugye Philadelphia Eagles játszotta a Super Bowl-t a New England Patriots-szal. Az, hogy a Patriots megint jó lesz, az szerintem amíg Tom Brady és Bill Belichick a csapatnál van, az nem igazán lehet kérdőjel, nem?
Hát a helyzet miatt nem. Tehát azt mondanám, ha New England Patriots az NFC-ben lenne, akkor azért egyből más lenne a helyzet, de annyira kiegyenlítetlen per pillanat az NFL-ben a kettő konferencia, hogy tényleg a New England Patriots garantáltan szerintem ott lesz a négy legjobb AFC csapat között, míg az NFC-ben egyáltalán nem lenni ennyire könnyű dolga, és a Philadelphia kerete összességében az irányító poszt nyilván az sokat számít, de összességében azért a Philadelphia Eagles kerete erősebbnek mondható, mint a New England Patriots-é, és így sem vagyok benne biztos, hogy a Philadelphia Eagles ott lesz a négy legjobb csapat között az NFC-ben, mert annyira telített az a konferencia.
Ez miért van, hogy most eltolódtak itt az egyensúlyok? Ezért éveken keresztül az AFC számított erősebbnek.
Hát nyilván azért, amikor még Peyton Manning és Tom Brady is játszottak, az egyből fölvitte a nívóját az AFC-nek. Ez amúgy egy érdekes kérdés, én sem nagyon tudom a választ. Talán az NFC-ben több a fiatal irányító, gondolok itt Carson Wentzre, Jared Goffra, Mitch Trubiskyre, most így ők jutnak elsőre eszembe, és emiatt, hogy ő nekik nem kell még annyit fizetni, megengedhetik csapatok azt, hogy a többi posztra kicsit jobban erősítsenek.
Ez egy érdekes dolog, ugye itt is van fizetési sapka, mint a többi nagy amerikai bajnokságban, és hát Brady legendás volt éveken keresztül, hogy mindig a saját fizetéséből engedett lecsippenteni azért, hogy a csapat az jó legyen körülötte. Szóval Philadelphia, és mondtad Carson Wentzet, akinek óriási kérdőjel a játéka, leginkább azért, mert az előszezonban még nem tud pályára lépni a múlt decemberi térdsérülése után, és az a legnagyobb kérdőjel szerintem, hogy bemerik-e rakni az első héten kezdőként a nyitó meccsre, úgyhogy egy percet nem játszott előtte versenykörülmények között.
Hát valamikor úgy kell, hogy játszon, tehát valamikor be kell majd tenniük úgy, hogy nem játszott előtte versenykörülmények között. Edzeni edz, az edzésen ott van, ütközni nem ütközhetnek vele, de egyik irányítóval sem ütközhetnek az NFL-ben edzéseken, tehát az mindenhol meg van tiltva. Ugyanakkor meg Carson Wentz az az, ami szerintem ennek a szeptembernek a témája lesz, hogy a visszatérők. Tehát nagyon sok olyan játékos van, aki fontos szerepet tölt be a saját csapatánál, de sérülés miatt ki kellett, hogy vagy az egész szezont, vagy a szezonnak legalábbis a második felét, végét. Gondolok itt például Deshaun Watsonra, Aaron Rodgersre, David Johnsonra, illetve Odell Beckham Jr.-ra, hogy csak a legnagyobb neveket említsük. J.J. Watt Houston Texansnál szintén igazán. Így van, tehát nagyon sokan vannak, és ezért nagyon érdekes lesz ez a szeptember, de a nyitó meccs Atlanta Falcons, Philadelphia Eagles, most még nem tartunk ott, másfél hét múlva lesz ez a mérkőzés szeptember 7-én, azt hiszem magyar idő szerint éjjel 2-től, de az előtte lévő 2-em napban, ha még addig se derül ki, akkor mindenki arra fog beszélni, hogy Wentz vagy Foles. Ha Philadelphiában garantálni tudják, hogy Nick Foles úgy játszik, mint ahogy januárban játszott, akkor nyugodtan hátradőlhetnek, mert a legjobb játékos volt a rájátszásban tulajdonképpen Tom Brady-t is beleértve, de egyelőre az előszezonban ő sem hozta azt a formát, és tényleg a nagy kérdés, hogy Foles vagy Wentz, Wentz vagy Foles, nyilván októberben már Wentz lesz, ez szinte biztos, hogy ő az első számú irányító, ez ki van mondva, de egyelőre, ahogy te is mondtad, nem játszott előszezon meccseken. Én azt gondolom, hogy amúgy ő fog kezdeni az Atlanta ellen. Az kérdés, hogy mennyire lesz hatékony.
Az nem játszik ilyenkor, mint lehetőség, hogy teszem azt, eldőlt a meccs, mert azért előfordul lenne az NFL-ben, hogy 10 perc van hátra, és 20 pont a különbség. Eldőlt a meccs, és akkor berakni fog, vagy Wentzet úgymond az ellenfél cseréi ellen próbálkozni, és kicsit játékba hozni magát.
Én meglepődnék amúgy, tehát ez egy apró betűs részlet, ha ez a meccs eldőlne. Tehát ez az Atlanta Falcons Philadelphia Eagles szerintem egy nagyon izgalmas, kiélezett találkozó lesz. De lehet ilyet csinálni végül is, tehát bevallom, erre nem gondoltam. De a sérülésnek a veszélye szerintem nem kisebb a csevék ellen, mint a kezdők ellen. Tehát akkor miért ne játszhatna már az elejétől? Én ezt gondolom.
Én is csak az agyamat járatom igazából, hogy mi az a megoldás, mert tényleg azért itt, egy bajnok csapatnál az nem fér bele igazából, hogy mondjuk az első 2-3 héten még Vence nincs olyan formában, és belefér egy-két vereség. Te is mondtad, hogy mennyire kiegyenlített az NFC, azt gondolom, hogy az AFC-ben is azért kevés csapatnál férne bele az, hogy összeszedünk plusz egy vereséget azért, mert az irányítónk még nincs formában.
Ami fontos itt a Philadelphia Eagles nyitó meccsével kapcsolatban, hogy azt ugye csütörtökön játsszák, úgyhogy az egyértelműen faktor, hogy utána 10 nap, plusz 10 nap jön pihenő. Tehát lehet, hogy ezért inkább pihentetik Vencet, hogy akkor ott van még 10 nap, és akkor már biztosan jó lesz. Uh-huh. Szerintem ez egyértelműen egy olyan dolog lehet, amivel Doug Pedersenék számolnak, hogy inkább pihenjen, és kap plusz 10 napot uh-huh. arra, hogy akkor készen legyen a szezonra.
Ki lehet a legnagyobb kihívó az NFC-ben, hogyha már NFC győztes volt az előző évben?
Hát a Minnesota Vikings, New Orleans Saints, Los Angeles Rams, Atlanta Falcons, sorolhatjuk a csapatokat, hogy ez a négy szerintem a legerősebb. Uh-huh. Hozzátenném, hogy szerintem ez a négy csapat a legerősebb a Philadelphia Eagles-en kívül, úgyhogy már az első meccs nagyon izgalmas lesz, de az az érdekes helyzet áll fönn, hogy ezek a csapatok mind rájátszásban voltak tavaly, az NFC-ben, a Philadelphia Eagles is beleértve, és az összes csapatnak, ha ránézünk a keretére, azt látjuk, hogy erősödött. Tehát egyik csapat sem gyengült, tehát Los Angeles Ramsnél a védelembe sikerült nagy nevű játékosokat, tapasztalt, jó játékosokat szerződtetni. Minnesota Vikingsba jött Kirk Cousins, de emellett a védelmet is sikerült még erősíteni, illetve a támadó falat is úgy, ahogy sikerült, illetve visszajön Dalvin Cook futó is a sérüléséből. New Orleansnál szintén sikerült a secondary-t megerősíteni. Tehát ezért lesz ez az NFC szerintem hihetetlen érdekes, és már-már az AFC-t egy kicsit le lehet nézni az NFC mellett.
Mondjuk az a jó ebben a ligában, hogy ugye egy meccset játszanak a rájátszásban egymás ellen, és ott meg azért majdnem mindegy, hogy melyik liga erősebb, vagy melyik konferencia erősebb.
De például pont az egyik legerősebb AFC csapatra, a Jacksonville Jaguars is igaz, hogy erősödtek nyáron, mert eleve egy fiatal csapat, amelyik minden egyes holt szezonnal csak erősödik, de emellett még a támadó falba is sikerült jól igazolniuk.
Van viszont két olyan csapat, ami talán kicsit öregszik az AFC-ben, a Patriots és a Steelers, főleg irányító poszton azért itt két abszolút veteránról van szó. Mi lesz a Patriotsban az első 4 meccsen, amíg eltiltását tölti Julian Edelman, aki azért évek óta a meghatározó célpontja Tom Bradynek?
Hát lehet, hogy Giselle Bündchentől megint halljuk azt a klasszikust, amit az egyik Super Bowl után mondott, hogy a férjem nem tudja elkapni is a saját labdáit.
De várjál, Nick Foles viszont el tudta kapni.
És a saját labdáját. Nem a saját. Brady viszont elejtette egyet, ez igaz.
Igen.
Hát minden augusztus vége, meg szeptember elejé így zajlik New England szurkolóknál, hogy hát most ez a baj, hát most az a baj. Aztán szeptember végére mindenki megnyugszik. Szerintem ez hasonló lesz. Lehet, hogy a 4 meccsből 2-2-vel jönnek ki, de hogyha a hátralévő meccsekből csak egyet kapnak ki, akkor ugyanúgy ott van a 13-3, vagy akár még egy 12-4-et is szerintem el lehet fogadni. De egyértelmű, hogy gyengébb lesz a támadó sor Edelman nélkül, illetve Amendola is távozott, Cooks is távozott. Az elkapó sorban rengeteg kérdőjel van a Patriotsnál. Érdekes is lesz, hogy az első 2 héten látjuk őket, abból főleg a második meccs lesz nagyon érdekes, mert az ellen a Jacksonville Jaguars ellen játszanak, akik ellen játszották az AFC döntőt tavaly, épp hogy meg tudták venni a Jacksonville-t, és amelyiknek valószínűleg a liga legerősebb secondary-je van, tehát az elkapóknak nagyon meggyűlik majd a bajuk a Jacksonville védelemmel. Érdekes lesz, tehát egyértelmű, nagyon meglepődnék, ha nem szenvedne a Patriots. Ez nem jelenti azt, hogy ki fognak kapni, de szerintem Bradyn érződni fog az, hogy ennél azért jobb elkapókkal is játszott uh-huh. már, és volt már, hogy zökkenőmentesebben ment előre a támadósor.
Ránézve a csoportokra és arra, hogy mi változott tavalyhoz képest, szerintem az egyik ilyen izgalmas csoport, az pont ez a Jacksonville-féle AFC dél lehet, aminek szerintem tavaly arra gondoltunk, hogy ennek van a leggyengébb négyese, viszont az idén ugye a Houstonnál egy nagyon izgalmas irányító, és visszatér a legnagyobb sztár J.J. Watt, amit így zárójelben megjegyeznék, hogy ez egy mai hír, hogy tavaly ugye a Harvey Hurrikán után J.J. Watt elindított egy adakozást, vagy adománygyűjtést, és mai információk szerint $41.6 millió hoztak össze ebből az adománygyűjtésből, ami a világ legsikeresebb ilyen tömeges adománygyűjtése. ez is elképesztő, hogy az NFL hova el nem tud érni, és egy-egy karizmatikus játékosnak milyen elérése van a társadalmon belül az Egyesült Államokban és világszerte.
Igen, J.J. Watt Houstonban szerintem egészen elképesztő népszerűségnek örvend.
Szóval ott van a Houston, ott van az Indianapolis, akiknek azért az elmúlt egy-két éve ez nem sikerült túl jól, de ebben benne van az, hogy a nem olyan régen kiválasztott irányítójuk Andrew Luck sérülésekkel bajlódott. Az ő válla az milyen állapotban van?
Ezt tőlem kérdezett, tehát az Indianapolisnál se tudják szerintem. Tehát még mindig mondják, hogy nem úgy száll az a labda, nem, még mindig érzi, hogy nem tud akkora erőt beletenni a passzokba. És aggasztó, egyértelműen aggasztó, de játszik az előszezonban, talán minden rendben lesz, talán, de az a baj, hogy tavaly se tudták az Indianapolisnál, hogy mi történik. Tehát hétről hétre mondták, hogy hát mindjárt elkezd dobni, most passzolt egy kicsit, de újra fáj a válla. Tehát az volt a legaggasztóbb az egészben, hogy nem tudták ők sem, hogy mi történik, és nem tudták jól lekommunikálni. Tehát ha azt mondták volna augusztusban, hogy egész ezzel a kidőlt Luck, szerintem mindenki nyugodtabb lenne, mint most, mert érződött, hogy ötletük sincs, hogy mi történik. Uh-huh. Mindig mondták, hogy na majd két hét múlva talán, és most sem vagy abban teljesen biztos, hogy Luck 100%-ig egészséges, sőt, de 90%-kal is ő már egy jó NFL irányító, csak lehet, hogy pont azokat a dobásokat nem tudja megcsinálni, ami elválasztja őt így a középmezőnytől, és jó irányítóvá uh-huh. teszi őt. Nem tudom, hogy van Luck választ. Talán Luck az egyetlen, aki tudja a választ. Meglátjuk szerintem. Ettől függetlenül a Coltsnak összességében a kerete szerintem túl gyenge ahhoz, hogy bármilyen irányítóval is ők rájátszás közelébe kerüljenek.
Főleg egy ilyen csoportban. És hát ott a Jacksonville, amiről beszéltél, hogy már tavaly is elég erősek voltak, amit tulajdonképpen a szezon egyik meglepetése volt. Minden évben az NFL-ben vannak olyan csapatok, amelyek az utolsóról az első helyre ugranak csoporton belül, és majd meg is fogom kérdezni, hogy mit tippelsz ezzel kapcsolatban, de ezt tartsuk meg a végére. De a Jacksonville erős volt, és tovább erősödött. És ott a Tennessee, ahol jött egy új edző, és ez szerintem azért nagyon sokakat meglepett, nem, hogy Mike Vrabel a karrierje jelenlegi helyzetében lehetőséget kap már vezetőedzőként, hiszen hát mennyi, 5-6 évvel ezelőtt ő még játszott?
Igen, hát utána volt az Ohio State Egyetemnél, a Houston Texansnál nagyon gyorsan védőkoordinátor lett, de egy kicsit rá is igaz az, mint Grudenre, hogy egy karizmatikus emberről van szó, aki már a pályán is csapatkapitány volt, meg a pályán is szinte edzőként néztek föl rá, de az egyértelmű, hogy a szakmai múltja azért nem biztos, hogy alátámasztja azt, hogy ő már ilyen fiatalon megkapta ezt a pozíciót. Ettől függetlenül benne van a pakliban, hogy jó edző lesz, tehát abszolút kijöhet ebből valami nagyon jó. A Tennessee-nél én egy kicsit azt érzem, hogy se előre, se hátra, tehát kicsit megragadtak. Tehát ez a csapat nem fog a top 5-ben draftolni, de úgy érzem, hogy megint szenvedni fog már azért is, hogy a rájátszásba bejussanak. Vannak fiatal játékosaik, nagyon jó fiatal játékosaik, akik viszont inkább az egyetemen voltak nagyok, és még nem bizonyítottak az NFL-ben, és nekik kell megugraniuk azt a szintet. Tulajdonképpen beszéltünk az irányítóról, Mario Tárról is, akivel ez teljesen igaz, és idén nekik egy szintet kell lépniük ahhoz, hogy ez a Tennessee újra ott legyen a rájátszásban, és akár ott még sikeresebb legyen. Mondom ezt akkor is, hogyha tavaly nyertek egy meccset, de azért az eléggé nagy meglepetés volt, és talán inkább a Kansas City szerencsétlenkedésének volt köszönhető.
Beszéljünk egy kicsit egy olyan csapatról, amitől talán rájátszás senki nem vár, de azért a győzelmek számának a növekedését mindenképpen, ez a Cleveland Browns, és hát nem tud itt lenni Farkasföldi Gábor kollégám egy utolsó pillanatos baleset miatt, de ő a ügyeletes Cleveland szurkoló mindenféle sportban. Hát nem éppen jó érzés Brown szurkolónak lenni az elmúlt években, vagy lehet, hogy sose volt az igazából.
Hát minden emlékszünk arra az időre, amikor jó volt, ez 60-as évek.
Hát még akkor, amikor ugye az eredeti Cleveland Browns az elköltözött Clevelandből, ez a mostani Cleveland Browns, ez meg még nem volt jó igazán. 99
hát igen, óta. Enyhe kifejezés, igen, nem, még nem jött össze. Hát az elmúlt két évben ugye egy meccset tudtak nyerni 32-ből, meg nem kockáztatni, hogy a tavalyi nullánál több meccset nyernek idén, tehát ezzel azért fogadóivadákba is elmernék menni. Viszont érdekes, nagyon érdekes a Cleveland helyzete, mert a tavalyi csapat is jobb volt 0-16-nál. Én úgy érzem, hogy ennyire edzői stábot kívülről még nem kritizáltak, mint ezt az edzői stábot, és nehéz azt mondani, hogy nem érdemlik meg. Tehát tényleg látszik.
De most a tavalyira gondolsz, vagy a mostani, mert azért voltak komoly változások Clevelandben.
Hát azért a fő szereplők ugyanazok, és itt most főleg Hugh Jackson vezetőedző és Greg Williams védőkoordinátorra gondolok, akik egy olyan NFL-ben, ahol a megújulás, az innováció nagyon kezd előtérbe kerülni, gondolok főleg Sean McVay-re, illetve Kyle Shanahan-re, a kettő nyugati parti fiatal vezetőedzőre, akkor ők, hát, hogy mondjam, tehát nem nagyon ezt a vonalat képviselik, és nem éppen olyan módszerekkel próbálják motiválni a csapatot, amivel ezeket a játékosokhoz el lehet jutni, és amivel motiválni lehet őket. Gondolok itt például arra, hogy Greg Williams a minap leszitta a játékosát azért, hogy megsérült, és azt mondta, hogy remélhetőleg most már nem ilyen buta módszerrel próbál szereléseket csinálni, és végre hallgatni fog arra, amit mondok. Én nem érzem úgy, hogy 2018-ban ez a legmegfelelőbb motiválása egy fiatal játékosnak, hogy a sajtóban nyilvánosan kritizálom őt, és az eredmények sem őket igazolják, teszem hozzá. És szerintem ez tartja vissza a Clevelandet akár egy 7-9-8-8-as szezontól is, mert összességben a keret jobb, mint amit szerintem el fognak érni, és ez inkább az edzői stáb hibája lesz szerintem.
Ugye ide érkezett az első választott a drafton, Baker Mayfield, viszont nála nagyon úgy tűnik, hogy várni fognak azzal, hogy igazán bevessék. Mint kiderült, Tyrod Taylor, akit mindenki csak Tyrodként ismert, ő lesz valószínűleg a kezdő irányító, aki egy ilyen, hát közepesnek mondható játékos. Tavaly ugye a Buffalo Bills-t rájátszásig vezette, úgyhogy ráadásul egyszer lecserélték teljesen érthetetlen módon.
Hogy pont Taylor az egyik ékes példája annak, hogy attól mondjuk, hogy valaki irányító, nem biztos, hogy vezéregyéniség, tehát ő nem volt eddig, ami például abból is látszik, hogy sohasem kit nem javított ki, hogy nem így ejtik igazából a nevét, tehát a csapattársai is meglepődtek, hogy ja, téged nem úgy hívnak, hogy Tyrod. Viszont Baker Mayfieldnek pont az ellenkezője, tehát hogy ő egy hatalmas vezéregyéniség, ezért lesz szerintem nagyon nehéz a padon tartani. Ugyanakkor én is azt gondolom, hogy Tyrod Taylor egy eléggé jó irányító ahhoz, hogy megkapja a lehetőséget, ő játszon addig, ameddig Baker Mayfield hozzászokik az NFL-hez, de én féltem megint attól Mayfieldet, illetve Taylort is, hogy itt egy elkapkodott edzői döntés egy kicsit össze fogja ezt kavarni, mert tavaly is Hugh Jackson, amit az irányítóval csinált, az megalázó volt az irányítóknak is, és neki is, tehát össze-vissza csevelgette őket, nem nagyon tudta eldönteni, hogy ki játszon, és félek, hogy most is mondjuk egy 0-3 után, ha úgy kezdődik a szezon, ami nyilván egy 0-16 után teljesen benne van a pakliban, akkor olyan döntéseket fog hozni, ami nem feltétlenül a játékosok és a csapat hosszú távú céljait szolgálják, hanem bele fog rohanni egy rövid távú lépésbe, ami nem fogja segíteni a csapatot.
Ráadásul ugye, ha van olyan edző, aki alatt meleg a pad és meleg a pite számára, az pont Jackson, mert az, hogy ő megúszott egy 31-es mérleget két év alatt a Clevelandnél, anélkül, hogy elküldték volna, szerintem teljesen elképzelhetetlen lenne ebben a ligában, viszont úgy érezték, hogy nem feltétlenül az ő hibája volt a rossz szereplés, ugye lecserélték a general managert például a csapatnál, tehát a körülötte lévő építőkövek egy nagy részét lecserélték, és Jacksonban bíznak. Ha mondjuk 4-12 ez a szezon, akkor lehet tovább bízni szerinted Jacksonban? Vagy ennél jobb mérleg kéne?
Kérdés, hogy 4-12-ig hogy jutnak el, mert mondjuk egy 0-6-os kezdés után már nem lesz ott Jackson szerintem. Uh-huh. Tehát már 4-12 sem elég szerintem. Nem tudom igazából, hogy mi elég, mert én egy 6-10 után is, most harmadik szezon után megtartani egy edzőt, az még mindig
de azért, hogyha azt nézed, hogy ott volt fejlődés az előző évhez képest, legalábbis az egy jelentős fejlődés lenne egy 6-10, egy...
Hát de 4-12 is, tehát ezért vagyok bajban, hogy itt minden jelentős fejlődés egy gyenge szezon is, mert annyira pocsék volt az előző. Szerintem Jacksonnak megvannak számlálva a napjai, én meglepődnék, hogyha ő végighúzná a szezont. Azért is, amit te mondtál, hogy új general manager van, tehát John Dorsey general managert a nyakára hozták tulajdonképpen Hugh Jacksonnak, ő nem akart együtt dolgozni Jacksonnal, ő nem kérte, hogy Jackson legyen a vezetőedző, őnek nem volt tárgyalási helyzete, hogy ki legyen a vezetőedző, itt van Jackson, elvállalta a pozíciót, vagy nem, elvállalta, és lehet, hogy azért ő, ha azt látja, hogy nem úgy mennek a dolgok, amire van esély, akkor ő is tenni fog azért, hogy Jackson távozzon.
Azon gondolkozom, hogy melyek azok a csapatok, amelyekről mindenképpen érdemes még beszélni, de nem nagyon beszéltünk róluk. De talán a 49ers-nél ugye Garoppolót megemlítettük, ott, ha jól emlékszem, 0-9-nél vette át ő a stafétabotot?
0-10.
És utána csak nyertek. Tehát a San Francisco tavalyi szezonja az nagyon-nagyon kétarcú volt, az biztos most, hogy
igen,
a konkrétumok.
Igen, az utolsó 5 meccsüket nyerték meg, bocsánat.
Igen, jó. Tehát egy nagyon kétarcú szezonba jött egy irányítóváltás, vagy elcseréltek draftpikkeket Garoppoloért, és Garoppolo nagyon úgy tűnik, hogy a hiányzó láncem volt a San Franciscónál, ami amúgy egy az elmúlt években egy középszintű, vagy annál még gyengébb csapat volt.
A szezon végén senkinek nem volt hosszabb győzelmi szériája, mint a San Francisco 49ersnek, és így is utolsók lettek a csoportban. Tehát egy olyan csapatról beszélünk, akinek lehet esélye utolsóból elsővé lépni, akkor szerintem a legnagyobb jelölt talán a San Francisco 49ers. És Garoppolo...
Úgy is, hogy a Rams ott van a csoportjában?
A legnagyobb riválisuk a Rams, ez egyértelmű. De ha végignézzük a többi utolsót, akkor egyiknél se látok akkora esélyt, mint a 49ersnél. De San Francisco-nál mindenki Garoppolóról beszél, pedig azért a sikerben legalább akkora, ha nem nagyobb szerepet játszik Kyle Shanahan vezetőedző, aki korábban Atlantában is megmutatta, hogy mit tud csinálni egy támadósorral, amikor összehozta a legjobb támadósort, amelyik már 28-3 vezetett ugye a New England Patriots ellen a Super Bowl-on.
Emlékezetes mérkőzése.
Igen. De összességében én ezt a keretet megint nem érzem annyira erősnek. Tehát a szezon végén ugyan rájátszásba jutó csapatokat vertek meg, de a támadó falban vannak kérdőjelek, nem véletlen, hogy oda is draftoltak az első körben, Mike McGlinchy a Notre Dame támadó falemberét, ott vannak kérdőjelek. A védelemben fiatal játékosoknak kell szintet lépniük, ugyan Ruben Fosterben úgy látszik, hogy megtalálták a jövő egyik nagy linebackerét, aki parádésen játszik, illetve a védőfal emberek is eléggé fiatalok, de inkonzisztensek. Tehát benne van, hogy összeállnak itt a csillagok, és ez a San Francisco hoz egy 11-5-öt, de összességében számomra túl sok mindennek kell összeállni ahhoz, és beszéltünk itt Garoppolóról is, mert azt a teljesítményt, amit tavaly hozott, szinte lehetetlen utánozni, mert beállt, és a liga top 3 irányítója volt abban az időszakban. Tehát őnek is nagyon össze kell, hogy álljanak a csillagok, hogy ugyanezt tudja hozni, és ez szerintem az egész csapatra igaz.
Melyik csapat lehet veszélyes a Philadelphia-ra csoporton belül? Azért az egy meglehetősen hát képlékeny csoport, mert egyik évben egyik csapat lóg ki kicsit fölfelé, a másik évben a másik csapat lóg ki kicsit fölfelé.
Én egyre inkább úgy érzem, hogy egyik sem igazából. Tehát ez a leggyengébb csoportja szerintem az NFC-nek most per pillanat. Tehát a Giants tavaly azt hitte mindenki, hogy ez egy egyszerű visszaesés volt, de összességében, ha megnézzük, hogy hogyan játszottak a játékosok, azért nem annyira meglepő, hogy 3-13-mal végeztek. Tehát összességében a keret is egy kicsit így kifogyott, ami abban a keretben benne volt. Igaz, visszatér Odell Beckham Jr., aki a liga szerintem legjobb elkapója, vagy legalábbis nekem a kedvencem az egyértelmű, de nem érzem, hogy a Giants egy-egy meccsen elkaphatja a Philadelphia-t, de összességében egy szezonon keresztül nem hiszem, hogy veszélyeztetheti. Dallas Cowboys óriási új épülésben van, elvesztették a legfontosabb elkapójukat, legfontosabb tight endjüket, nem nagyon látják még, hogy kinek kell, hogy passzoljon majd Dak Prescott irányító, ugyan a védelem kezd összeállni, de szerintem az is egy olyan csapat, amelyik egy meccsen elkaphatja az Eagles-t, de megint nem látom azt, hogy egy egész szezonon keresztül tudnák hozni. Washington Redskinsnél a védelem számomra érdekes, mert Alex Smith-szel a támadósor szerintem eleget fog tudni hozzátenni ahhoz, hogy ők akár eljussanak oda, hogy veszélyeztethetik is az Eagles-t, de megint oda kanyarodnék vissza, hogy ez a Philadelphia Eagles tavaly 13-3-mal nyerte a csoportját, 4-jel több győzelme volt, mint bárki másnak a csoporton belül, és erősödtek azóta.
És a többi csapat meg nem igazán erősödött ezek
szerint.
A
többi csapaton én nem nagyon érzem. A Giants minimálisan, de a 3-13-ról az erősödés az még mindig nem vezet automatikus 11-5-höz.
Abszolút. Azt hiszem, hogy még a Kansas csoportjáról beszéltünk nagyon keveset. Ott ugye említetted Patrick Mahomes-t, aki az új irányító lesz a Kansasnél. Ez is egy viszonylag jó szituáció, hogy egy olyan csapatba érkezik egy vérfrissítés, amely egyébként jó volt, de talán pont az irányító játék fogta egy kicsit vissza, meg kötötte meg a támadó koordinátorok kezét, mert Alex Smith azért fizikálisan nem volt képes mindent megcsinálni, amit egy modern irányítótól várnak.
Összességében ez a Kansas City karrierje folyamán így ez igaz, de tavaly Alexisnek olyan szezonja volt, amilyet ha Patrick Mahomes hozna idén, az hatalmas meglepetés lenne. Tehát Alex Smith a legjobb irányítók között volt tavaly a ligában. Előtte lévő években tényleg volt, hogy túlságosan konzervatív volt, de Mahomesban is azért majdhogy nem egy újonc irányítóról beszélünk, tehát tavaly abszolút egy meccsen játszott. Biztosan szerintem azt várhatjuk, hogy egy eléggé inkonzisztens szezonja lesz. Nem ebben a szezonban kell ő neki berobbannia igazán az NFL-be, hanem bele kell érezni egy kicsit. Szerintem az ő ideje 2019-ben jöhet el igazán. Ezért érzem úgy, hogy a Chiefs kicsit most azt a döntést hozta meg, hogy visszalépnek egyet, hogy utána kettőt lépjenek előre. Tehát ez egy kicsit ilyenfajta fejlődés lesz. Emellett a védelem is tele van kérdőjelekkel, tehát ott egy kicsit nagy baj van, ugye engedték, hogy elmenje Marcus Peters, Ramsbe elcserélték őt, úgyhogy Kansas City-nél a védelem talán a nagyobb kérdőjel, de a támadó fal sem erősödött igazán, és azért az tavaly sem volt a legerősebbek között, és Mahomes-tól se várom én azt, hogy hozza azt a szintet, mint tavaly Alex Smith hozta. Úgyhogy ez a csoport, ez szerintem egyértelműen Los Angeles Chargersnek áll, amit szerintem az elmúlt 6 évben 6-szor mondtunk el.
Igen, ez viszonylag visszatérő motivum.
Viszont már idén is hozzák magukat, az egyik legjobb cornerbackjüket elvesztették, kezdő tájtendjüket elvesztették sérülés miatt. Tehát ez a Chargers, ez egy elátkozott csapatnak tűnik, amelyik nem tud túllépni a saját árnyékán, de talán ez lesz az év. Ha más nem azért, mert tényleg a három körülöttük lévő csapat szerintem nagyon segít nekik azáltal, hogy visszafelé lépnek. Denverben ugyan egy jobb irányító helyzet állt elő, de a védelem kezd kiöregedni, elfáradni. Oaklandben nem nagyon tudjuk, hogy Gruden mit fog kihozni belőle, Kansas City-nél szerintem visszább lépnek egyet. Ugye a Chargersnek, ha most nem húzzák be a csoportot, akkor soha.
A másik hét csoport közül melyiket érzed annak, amelyben az első helyezett jelentősen vissza fog esni a tavalyi első helyezettek?
Igazából így végignézve egyiken sem érzem nagyon azt.
Na jó, de ez az a liga, ahol évről évre mindig vannak nagy változások.
Hát nem lehet őket megjósolni, akkor ne várd el tőlem, hogy megjósoljam.
Direkt ezt az adást fölveszük csak azért, hogy jövőre majd rád húzhassuk a vizes lepedőt, hogy ezt és ezt mondtad, és aztán teljesen más történt.
A Vikings mondanám, de nem feltétlenül a Minnesota miatt, hanem azért, mert körülötte erősödött a Chicago, illetve visszatér Aaron Rodgers a Green Bay-be. Tehát a csoport ellenfelek erősödtek, és ezért szerintem a 13-3 az egy hatalmas teljesítmény lenne tőlük új irányítóval, még akkor is, ha ők is erősödtek valamelyest. Szerintem lehet, hogy megnyerjük azt a csoportot, de a 13-3 az szerintem optimista becslés lenne, inkább tartom őket ott 10-11 győzelem körül, de megint ez nem róluk mond el sokat, hanem az NFC-ről, hogy mennyire nehéz lesz ebben a konferenciában meccseket nyerni.
És akkor melyik csapatot érzed olyannak, amelyik utolsó helyezetből rájátszásba juthat?
Hát a San Francisco-n kívül én az összes többi nagyon meglepődnék, tehát a Chicago erősödik, de elég erős csoportban van. A Giants az Eaglesnél azért nem, Cleveland nyilván azért nem. Houstonnál Deshaun Watsontól sokat várnak, de az a Jacksonville védelem ellen egyáltalán nem lesz könnyű dolguk, és azért a houstoni keret is Deshaun Watsonon kívül bőven vannak azért ott lyukak, még a J.J. Watt vissza is jön, a védelem nem annyira erős főleg hátul, és a houstoni támadófal minden bizonyal a leggyengébb lesz az egész ligában.
Ha most tippelned kéne Super Bowl-ra, úgyhogy még egy darab játék nem zajlott le az NFL idei rendes alapszakaszában.
Ha nem ismerném ennyire a Chargers-t, és nem lenne ennyi sérülésük, akkor őket mondanám az egyik részvevőnek, de így nem mevem őket nem lehet mondani. Úgyhogy az AFC-ben a Jacksonville Jaguars-t mondanám, akik szerintem túl tudnak lépni Bortles játékán, adott esetben akár még másik irányítót is szerezhetnek, de minden évben mondjuk, és úgy tűnik, hogy ők nem nagyon akarnak, úgyhogy marad Bortles, és őt kell elvinni a Super Bowlig egy kicsit a védelemnek. A másik oldalról pedig én a New Orleans Saints-et érzem, hogy Breeze még ott van, emellett a liga egyik legjobb elkapója dolgozik vele Michael Thomas személyében, aki hihetetlenül alulértékelt, azért, mert az elmúlt időszakban inkább a futójátékra fektették a hangsúlyt, illetve a fiatal védelem is erősödik, szintet tudnak lépni, úgyhogy én ezt a Jacksonville New Orleans-t várom, úgyhogy valószínűleg egyik csapat se fog a rájátásba jutni.
Szeptember 7-től kezdődik az NFL szezon, és természetesen idén is a Sport TV-n lesznek majd a mérkőzések, ahol Zolival is találkozhatnak a kedves hallgatók. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, és együtt töltöttük ezt a szűk órát.
Köszönöm a meghívást.
Budai Zoltánnal beszélgettem. Ez volt már a hosszabbítás, találkozunk jövő hétfőn is. Rév Dánielt hallották, a viszonthallásra.
Önök a hosszabbítást a Klubrádió sportmagazinját hallották. Az elhangzottakról bővebben is olvashatnak a hosszabbítás.hu weboldalon.